Számomra az egyik legfeltűnőbb vonása ennek az egész válságkezelési folyamatnak az volt, hogy mennyire azok a fajta politikai szempontok határozták meg ezt a helyzetet, ami gyakorlatilag bármelyik másik ilyen politikai kihívás esetén előkerülnek náluk. És ez azért nagyon kellemetlen most ebben a konkrét helyzetben, mert ez valóban egy egészen különleges helyzet volt. Egy 100 éve nem látott teljesen új típusú globális egészségügyi krízis, és erre én azt gondolom, hogy a magyar kormány következetesen rosszul reagált, és ennek vannak pécéje. De számomra ez azért érdekes, mert ez megmutatta a rendszernek bizonyos alapvető gyengeségeit.
Az első koronavírusos betegeket Magyarországon 2020. március elején, vagyis majdnem pontosan egy éve regisztrálták. Ez azt is jelenti, hogy a magyar kormány már több mint egy éve kell, hogy szembenézzen azzal a ténnyel, hogy egy globális és elég kiszámíthatatlan egészségügyi válsággal, valamint az ezt kísérő társadalmi és gazdasági válsággal kell, hogy megbirkózzon. Mindezt nem sokkal azután, hogy az ellenzék nagyot erősödött az önkormányzati választásokon, miközben közelítenek a következő parlamenti választások is. Mivel most még nyakig benne vagyunk a járványban, ezért igazán majd csak évek vagy évtizedek távlatából tudják megállapítani történészek és politológusok, hogy a kormány pontosan hogyan is teljesített ebben a helyzetben. Viszont beszélnünk kell arról, hogy mit is csinált az Orbán kormány az elmúlt egy évben, hogy elkezdhessük megérteni, mi is történik és mi jöhet majd ezután. Ez a Pozitív, a 444 podcast sorozata arról, hogyan alakítja át világunkat és életünket a koronavírus járvány. Én Csurgó Dénes vagyok, a 444 újságírója. A mai adásban politológusokkal beszélgettünk arról, hogyan is lehet értelmezni és értékelni az Orbán kormány elmúlt egy évét, azt, hogy hogyan állt a koronavírus járványhoz, hogyan kormányozta át eddig az országot ezen a történelmi jelentőségű válságon, és hogy sikeres volt-e a járvány kezelése és a saját hatalmi céljai szempontjából. A koronavírus járvány megjelenése a világ minden kormányát komoly feladat elé állította, mert ugyan sok kormánynak vannak ilyen-olyan válságkezelési tapasztalatai, de főleg a világ nyugatabbi felén ezeket inkább gazdasági válságok során szerezték. Háborúkra és járványokra, az egész társadalom életét megállító és fenekestül felforgató válságokra már jó ideje nem volt példa Európa nagy részén. Ennek ellenére, ahogy Barta Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem docense és az Eötvös Loránd Kutatóhálózathoz tartozó Politikatudományi Intézet kutatója elmondta nekünk, szinte mindenkiben él egy kép arról, hogy hogyan is kellene a kormányoknak egy ilyen helyzetben reagálnia.
Általában, amikor azon gondolkodunk, hogy mi történik a demokratikus társadalmakban, és hogy hogyan kezelik a különböző válsághelyzeteket, nehézségeket, akkor óhatatlanul újságíróknak, kutatóknak, állampolgároknak a fejében egy liberális demokráciának az ideálképe szerepel. Tehát valami olyan demokratikus rendszer, ahol mondjuk erősen építenek a különböző csoportok, a technokrata szakértők tudására, ahol bevonódnak az állampolgároknak a különböző csoportjai, tehát viszonylag folyamatos és bejáratott érdekegyeztetési csatornák vannak, a különböző érdekcsoportok eljutathatják a véleményüket, és van egy hosszú távú alkufolyamat, tárgyalási folyamat, a vélemények beérkezése mondjuk a politikai hatalom a kormányzat felé, és utána a kormányzat ezek figyelembevételével reagál. Ugye azt tapasztaljuk, hogy ehhez képest megnőtt az utóbbi egy-két évtizedben azoknak az országoknak a száma, ahol nem egyre kevésbé emlékeztet a demokrácia, illetve a politikai rendszernek a működése erre a liberális demokráciának az ideáltípusára. És hát emiatt érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mi történik, és mit várhatunk el olyan országokban, olyan társadalmakban, ahol nem feltétlenül érvényesülnek a liberális demokráciák játékszabályai.
Barta és társai a tavaly év végén megjelent, Körösényi András, Szabó Andrea és Böcskei Balázs által szerkesztett Vírusba oltott politika című kötetbe írt tanulmányukban azt vizsgálták, hogy a liberális demokráciák és az inkább populistának nevezhető kormányzatok hogyan kezelték a járványt. A kutatáshoz méret, kormányzati struktúra és hasonló paraméterek alapján 6 országot választottak ki és hasonlítottak össze. A liberális demokrácia között szerepelt Portugália és Hollandia, a populisták között Magyarország és Lengyelország, valamint helyet kapott még Csehország és Ausztria, mint országok, amelyek valahol a kettő között helyezkednek el. Ausztria azért esett ebbe a kategóriába, mert korábban kormányoztak ott populista, szélsőséges pártok, Csehország pedig azért, mert Andrej Babis kormányának vannak bizonyos populista beütései.
Egyáltalán mit értünk populista kormányzását? Ugye azért ez az alapvető kérdés, mert szoktunk erről úgy is beszélni, hogy néha hosszú idő után derültsek ki, hogy különböző dologra gondolnak az erről beszélők. Ebben a kötetben mi a főáramú politika tudományt követjük, vagyis populista kormányzás alatt kétségkívül valami olyan hatalomgyakorlást értünk, amelynek a demokráciához, illetve az állampolgári vélemények képviseletéhez sajátos és a liberális demokráciáktól különböző viszonya van. Ez egy nagyon erősen többségjelvű demokrácia képet jelent, tehát, és azt jelenti, hogy mondjuk amikor felhatalmazással rendelkezik egy adott kormányzat a választott többség birtokában, akkor ezzel a hatalommal hajlamos úgy élni, hogy a különböző kisebbségi vélemények, különösen a népszerűtlen kisebbségi vélemények, álláspontok, az ilyen típusú kisebbségi jogoknak a védelme, az jóval kevésbé jelenik meg, mint egy olyan liberális demokráciában, amely azért a fékek és egyensúlyok rendszerére épül, és ahol hangsúlyosan jelennek meg a kisebbségi szempontok, a kisebbségi jogoknak a védelme. Tehát, hogy ezt talán fontos tisztáznunk, hogy ebben a megközelítésben a populista kormányzás belül lehet a demokráciák ideáltípusán, ki is vezethet abból, de belül lehet, viszont egy másfajta demokrácia képet jelent. Másfajta demokrácia képet jelent mondjuk a politikai folyamatok szempontjából, a különböző szakpolitikai területeken az alkalmazott döntések, mechanizmusok a jónak, kívánatosnak, illetve az elkerülendőnek, károsnak ítélt közpolitikai megoldások szempontjából, és különösen más az úgynevezett kommunikáció, stílus, diskurzus, tehát ahogyan beszélünk a különböző problémákról, talán itt érezhetők a legerősebb különbségek. A populista kormányzatoknak a válság az egy otthonos terep. Állandóan válságról beszélnek, az ezzel szemben történő védekezésről, hogy hogyan kell elkerülni a válságot, hogyan tudunk kikeveredni a válságból. Nagyon erős, érzelemtelített beszédmód. Hajlamos mondjuk egy populista vezető elméletileg is a bulváros vagy tabloid típusú kommunikációs mintázatokra. Ugye ez azt is jelenti ugyanakkor, hogy általában sokkal közelebb van a hétköznapi beszédmódhoz, és sokkal kevésbé hajlamosak a populista vezetők olyan szakértői, technokratikus, a hétköznapi nyelvtől és az állampolgároktól idegen beszédmódra, mint amilyenek például egy technokrata szakértői kormányvezetőitől nagyon gyakran megfigyelhető.
Nem csak abban van különbség, hogy a különböző kormányok hogyan beszélnek egy válságról, hanem hogy hogyan gondolkodnak róla, hogyan tudják beilleszteni a saját politikai logikájukba. Illés Gábor, aki szintén a Politika Tudományi Intézet kutatója és az ELTE Állam és Jogtudományi Karának adjunktusa, szerzőtársaival ugyanebben a kötetben amellett érvel, hogy a kormányok nem minden esetben igazítják a politikájukat a válsághoz, néha a válságot igazítják a saját politikájukhoz.
Alapvetően úgy érveltünk a járványkötetben meg ilyen tanulmányunkban, hogy kétféle válságkezelési forgatókönyv létezik. Ezek nyilván ilyen kisarkítások, tehát mondjuk, hogy ilyen ideáltípusok. Az egyiket úgy neveztük, hogy ez egy strukturalista válságkezelési forgatókönyv. Itt alapvetően arról van szó, hogy van egy külső kihívás, mondjuk egy járvány, járvíz, katonai fenyegetés, stb. És a politikusok ezt egy szakpolitikai problémaként kezelik, úgy veszik, hogy adott a válság természete eleve, tehát nyilván a járvány megfékezésében mondjuk a virológusok, epidemiológusoknak van nagy szerepe, egy katonai fenyegetésben a katonáknak, és így tovább. Ezzel szemben a másik ilyen alapvető forgatókönyv, azt mi konstruktivistának neveztük, ez azt jelenti, hogy a válságnak a természete az nem adott az első pillanattól kezdve. Lehetséges, hogy jön egy külső sok világgazdasági válság, járvány, azonban a politikusok hát megkísérelik átdefiniálni, átértelmezni a válságnak a jelentését. Például a okáért egy gazdasági válságot általános civilizációs válságként láttatnak, vagy éppen egy járvánnyal kapcsolatban nem pusztán arról beszélnek, hogy hogyan kéne ezt szakpolitikai eszközökkel kezelni, hanem arról is, hogy hát milyen politikai harcokat kell megvívni annak érdekében, és ki kellen annak érdekében, hogy eredményesen kezelhessük a járványt. Tehát voltak éppen itt a válság természete maga az egy értelmezési harcnak a terepévé válik ebben a második forgatókönyvben. Ezáltal ezek a külső korlátok is, ha úgy tetszik, amik az elsőben adottnak tételeződnek, azok egyfajta puhább korlátokká válnak, tehát meg lehet kísérelni, módosítani a jelentéseket, a válságnak a jelentését általában.
Ha ebből a leírásban még nem ismertünk volna rá, Illés Gábor a Körösényi Andrással és Gyulai Attilával közösen írt tanulmányában az orbáni válságkezelést mindenképpen ez utóbbi kategóriába sorolja. Ez persze nem azt jelenti, hogy a kormánynak kész válaszai voltak arra, hogy hogyan kellene politikai szempontból kezelnie a koronavírust.
Több szakaszban bontakozott ki az Orbán kormánynak a koronavírus járvánnyal kapcsolatos reakciója. Az első szakasz az egy ilyen, úgy neveztük, hogy vonakodás, mivel hogy a miniszterelnök úgy tűnt, hogy vonakodik attól, hogy elismeri a járványhelyzet fontosságát. Ugye ennek több oka is volt. Az egyik az, hogy hát megvolt már valószínűleg az ezévi politikai tematika, ez ugye a romáknak és a raboknak fizetendő kártérítések kapcsán az úgynevezett börtönbizniszre felépített nemzeti konzultáció lett volna. Másfelől pedig ugye hát próbált ragaszkodni tavaly február végi interjújában a miniszterelnök ahhoz, hogy a migráció lesz a történelmi léptékű kihívás továbbra is, annak ellenére, hogy a járványnak most hát most mindenki a járványról beszél, ennek ellenére nem ez a történeti fontosságú kihívás. És aztán végsősorban ez a vonakodás csapott át abba, amit mi gátépítésnek neveztünk. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ez még közelebb áll a strukturalista forgatókönyvhöz, amit az előbb mondtam, tehát ez arról szól, hogy igen, van egy külső kihívás, és mondjuk egy járvány, ezen nekünk eszközöket kell beszerezni, lélegeztetőgépeket, maszkokat, egyéb egészségügyi eszközöket, ágyakat kell kiüríteni a kórházakban, stb. Tehát volt egy időszak, mondjuk úgy április végéig, amikor nagyon erős volt ez a vonal, amikor azt hangsúlyozta a miniszterelnök, hogy hát felkészülünk a tömeges megbetegedések végül elkerült szakaszára, az első hullámban elkerült szakaszára. Hát a harmadik szakasz volt az, tehát innen tovább ment a magyar válságkezelés, amely már egyértelműen a konstruktivista forgatókönyv mentén zajlott, tehát a miniszterelnök elkezdte különböző, és hát a kormánypolitikusai elkezdték, hát a járvány egyes elemeit a politikai harc terepeként értelmezni, tehát például, hogy a rendkívüli jogrendet jóvá hagyja az ellenzék, Brüsszelből milyen reakciók érkeznek erre. Ennek kapcsán a kormány felépített egy olyan narratívát, hogy hát vannak itt olyanok, akik akadályozni akarják a hatékony válságkezelést, tehát politikai ellenfelekkel is meg kell vívni, illetve hát ugye előkerült Soros György neve is, mint olyan, aki hát hasznot szeretne húzni a járvány gazdasági hatásaiból. Tehát a lényeg az, hogy rövid ilyen, mondjuk úgy, hogy szakpolitikai irányultságú szakasz után egyre erősebbé váltak ezek a járványt átpolitizáló, vagy ahogy mi neveztük, endogenizáló törekvések, és hát ez lett a meghatározó voltak éppen az első hullám alatti védekezés későbbi szakaszában. Ezt Orbán Viktor kedvelt metaforája nyomán ulti partinak neveztük. Tehát nem szakpolitikai válságkezelés, hanem sokkal inkább politikai harc volt a domináns logika.
Ez a csúnya idegen szó, az endogenizálás nagyon fontos, hogy megértsük, Illés és szerzőtársai szerint pontosan hogyan nyúlt a járvány kérdéséhez a magyar kormány.
Endogenizálás alatt annyit értettünk, hogy ugye hát van egy külső exogén sok, hát ez mondjuk egy járványhelyzet jelen esetben, és voltak éppen, hát lehetne ezt tisztán szakpolitikai kérdésként is kezelni, azonban az endogenizálás a politikai harcnak a terepére húzza ezt az egész járványkezelést, és hát megpróbál olyan kérdéseket felvetni, vagy akár szándékosan provokatív kérdéseket feltenni a politikai napirendre, amelyben várható, hogy az ellenfelekkel konfrontálódni tud. Ilyen volt ugye a rendkívüli jogrend kapcsán láttunk ilyet. Most a második hullámban ugye a vakcina beszerzések tűnnek a leginkább ilyen jellegű témának, amiben ugye hát az ellenzék elég egyértelműen beleáll abba, hogy a kínai vakcina nem biztonságos, és ez még lehetőséget ad kormány oldalnak arra, hogy oltás ellenes agitáció, valahogy a miniszterelnök mondta, vádolja az ellenzéket. Illetve ugye, hát végsősorban ilyen endogenizálási eljárásnak neveztük azt is, hogy idézőjelesen rekvirál a kormány, tehát a járvány elleni védekezésre hivatkozva elvon erőforrásokat pártoktól, önkormányzatoktól. Tehát ez az endogenizálás valami ilyen külső kihívást politikai harc terepévé tenni.
Az Orbán kormány már 2010 óta minden komolyabb külső kihívást a belső harcok terepévé tudott tenni, de illés szerint a politológusokat is meglepte, hogy ezt a járvánnyal is ugyanúgy el tudta játszani. A második hullámra már megvolt a minta, bár ez ha nem is vonakodással, de a korlátozó intézkedések bevezetésének halogatásával indult. Ezután viszont ugyanazokkal a folyamatokkal tartotta és tartja a járványkezelés kérdését a politikai harcok terepén a kormány. A járványt fel tudta használni, hogy a szavazóit a magyar ellenzék és az európai kritikusok ellen hangolja, ehhez pedig a nemzeti konzultációtól az oltási regisztrációnál megadott e-mail címekre küldött kampányleveleken át számos csatornát felhasznált. Mindezt az Orbán kormány konfliktusra és kommunikációra építő hatalomtechnikája szempontjából sikernek is lehetne nevezni. De mennyire volt sikeres a kormányzásban, a járvány kezelésében? Erről megoszlanak a vélemények, és nem csak a kormány oldal és az ellenzék között. Barta Attila és szerzőtársai szerint a járványkezelésben a populista kormányoknak, tehát Magyarországnak és Lengyelországnak számos előnyük van. Egyrészt otthonosabban kezelik a háborús metaforákat, válsághelyzetekről szóló diskurzusokat, másrészt amúgy sem szokásuk érdekegyeztető vitákkal pepecselni, így egy járványhelyzetben előbb tudnak reagálni, mozgósítani, mint sok nyugati ország kormánya. Igaz, vannak a járványkezelésnek aspektusai, amelyekben a kutatásban szereplő liberális demokráciák teljesítettek jobban. A liberális típushoz tartozó országokban többet teszteltek, jobban sikerült elérni, hogy az állampolgárok tartsák be a társadalmi távolságtartásra vonatkozó szabályokat, míg a kötelező maszkviselést a vizsgált országok közül a cseh és az osztrák kormányok rendelték el először. A lengyel és magyar kormányok viszont Barta és szerzőtársai szerint a járvány elején hamarabb meg tudták állítani a vírus terjedését.
Rövid távon a populista rendszereknek több ütőkártyája van arra, hogy jobban kezeljék a járványt, vagy gyorsabban állítsák meg, illetve eredményesebben tudják az állampolgárokat olyan viselkedésre sarkalni, ami segít a járvány hatásainak megállításában. Viszont hosszú távon inkább a liberális demokráciák ütőkártyái azok, amelyek felértékelődnek. Ugye, ha valaki emlékszik, akkor bizony nagyon sokáig Hollandia is azok között az országok között volt Európában, ahol nagyon gyorsan terjedt a járvány, és nagyon magasak voltak a halálozási mutatók. Ugye ez, azt gondolnánk, ha itt nincs valami sajátosság, akkor ezt nem várhatjuk. Tehát az egészségügyi rendszer jól működik, az állampolgárok viszonylag fegyelmezettek, az értékorientációk, a viselkedési mintázatok mind-mind amellett szólnának, hozzátéve azt, hogy az egészségi állapot tekintetében is Hollandia az egyik legjobb helyzetű ország Európában. Tehát hogy a csodába lehet Hollandiában magasabb mondjuk a halálozás, mint a kelet-közép-európai országban? Ugye ez egy jogos kérdésfeltevés, és a járvány első hullámában azt figyelhettük meg, hogy Hollandiában volt a legmagasabb a vizsgált országok közül hosszú időn keresztül a halálozás és a terjedés is. Ugye a két mutatót érdemes együtt tekinteni, mert vannak mérési bizonytalanságok ebben, és a kelet-közép-európai országban alacsonyabb volt. Meglepő. Nem ezt várnánk az egészségügyi mutatók, vagy a hagyományos szakpolitikai elemzések alapján. És éppen ezért érdekes, hogy ha belegondolunk abban, hogy hogyan viselkednek a populista kormányzatok, és hogyan viselkednek azok a kormányzatok, amelyek a liberális demokrácia játékszabályai közepette működnek, akkor mégsem olyan meglepő. mivel a populista kormányzatoknak voltak ilyen ütőkártyáik, a gyors, koncentrált fellépés, a háborús retorikával történő mozgósításnak a képessége és ennek a bevetése, amelyek kedveztek annak, hogy meg tudták viszonylag sikeresen állítani a járványt elég gyorsan az első lépcsőben. Azt is jeleztük ugyanakkor a tanulmány írásának idején, hogy hát a második hullámban egyáltalán nem biztos, hogy ezekkel a tendenciákkal számíthatunk. Hosszabb távon mondjuk azok az erények, amelyek a liberális demokráciákban figyelhetők meg, valószínűleg jobban számítanak majd. Ugye ez mindig egy kényes dolog, és az akadémiai kutatók nem is nagyon szeretnek arra vállalkozni, hogy egy éppen zajló folyamattal kapcsolatban előrejelzéseket fogalmazzanak meg, hiszen rengeteg olyan paraméter van, amit nem ismerünk. Úgyhogy mi is óvatosan fogalmaztunk, viszont jeleztük, hogy hát ez az átmeneti jobb helyzet, ami az első hullám végén megfigyelhető volt a populista országokban, ez nem biztos, sőt számos jel inkább azt mutatja, hogy ez meg fog majd változni hosszabb távon. Ugye természetesen, amiben nem voltak már ebben az időszakban sem olyan sikeresek, hogy hogyan kompenzálják a járvány nem közvetlen egészségügyi hatásait. Ugye ez egy másik dimenzió. Tehát itt most csak arról beszéltem eddig, hogy mondjuk az orvosi szűkenvet epidemiológiai hatásokat hogyan kezelték a kormányzatok. Van egy másik, és megint csak hosszabb távon felértékelődő dimenzió. Mi történik például a mentális típusú problémáknak a kezelésével? Na most, ugye ez egy szintén összetettebb kérdés, de sokkal nagyobb valószínűséggel várhatjuk azt, hogy egy populista kormány kevésbé reflektál a mentális problémákra, mint egy liberális demokrácia körülményei közepette működő kormány. Tehát itt ez egy egyik tényező. De ennél nyilvánvalóbb és fontosabb talán az, hogy a különböző mondjuk munkaerőpiaci, társadalmi, szociális károk, és azok a csoportok, amelyek rossz pozícióba kerülnek, milyen kompenzációt kapnak a járvány időszakában. És ebben az összehasonlításban azt találtuk, hogy Ausztriában is és Portugáliában is nagyon sok és nagyon összetett kompenzációs mechanizmust alkalmaztak a kormányzatok. Érdekes módon Hollandiában sokkal kevesebbet, ott úgy tűnik ez a piaci liberális felfogás volt uralkodó, tehát hogy lehetőleg a gazdaságot tartsuk működőképesen, és a kompenzációkat oda koncentráljuk, és utána majd a gazdasági teljesítménnyel párhuzamosan megoldódnak az egyéb társadalmi, szociális gondok is. Ugye itt megint megjelenik egy egyéb aspektus, az általános fejlettség, illetve az általános létbiztonságnak a szintje az egyes országokban. Ez nyilvánvalóan Hollandiában és Ausztriában sokkal magasabb, mint Portugáliában, Lengyelországban vagy Magyarországon. Tehát ez egy keresztbe metsző dimenzió, tehát lehet, hogy Hollandiában inkább működőképes egy ilyenfajta a gazdasági talpraállásra kompenzáló kormányzati magatartás, mint a kelet-közép-európai országokban vagy Portugáliában. De a minta nagyon egyértelmű, hogy Hollandia sokkal jobban hasonlított például Magyarországra, Csehországra vagy Lengyelországra, és Portugália és Ausztria különült el ebből a szempontból, ahol nagyon összetett a legkülönbözőbb társadalmi csoportokra, életkori csoportokra, gazdasági ágazatokra egy kifinomult kompenzációs járványkezelést ellensúlyozó politikát folytattak.
Szűcs Zoltán Gábor politológus szerint viszont erősen vitatható az az állítás, hogy a kormány bármikor is jól kezelte volna a járványt és az azáltal okozott gazdasági válságot, vagy hogy az Orbán kormány által kiépített rendszer előnyökkel szolgált volna ebben. Sőt, a járvány politikai eseményeit a mérce.hu-n megjelent cikk sorozatában végigkövető Szűcs szerint a kormány következetesen rosszul kezelte a helyzetet, a járvány pedig éppen hogy rávilágított a rendszer gyengeségeire.
Hát, számomra az egyik legfeltűnőbb vonása ennek az egész válságkezelési folyamatnak az volt, hogy mennyire azok a fajta politikai szempontok határozták meg ezt a helyzetet, ami gyakorlatilag bármelyik másik ilyen politikai kihívás esetén előkerülnek náluk, és ez azért nagyon kellemetlen most ebben a konkrét helyzetben, mert ez valóban egy egészen különleges helyzet volt. És például mondjuk kétszer is előfordul ebben a járvány időszakban, hogy a kormány folyamatosan, következetesen követ egy bizonyos kommunikációs stratégiát, majd egyetlen nap alatt csinálnak egy 180 fokos fordulatot, és elindulnak az ellenkező irányba, és mindkét esetben teljesen nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor személyes döntéséről van szó. Tehát tavasszal van március 13-án egy ilyen, hogy ő maga teszi nevetségessé a tanárokat, akik iskolabezárást követelnek, majd este elrendelik az iskolabezárást. És ezt nem lehet egy racionális döntéshozatali modell keretei között értelmezni. Itt egyértelműen az történik, hogy nagyon hirtelen az egyszemélyi vezető megváltoztatja a kormányzat teljes politikáját. Ugyanez megtörténik egyébként novemberben is. Ráadásul ennek egy csomó egyéb következménye van. Tehát például nagyon jól látszik, hogy kommunikációs alapon döntik el, hogy a második hullámra való felkészülésre adott válaszok milyenek lesznek. Kiemelik például azt a szempontot, hogy a fő veszély a behurcolás. Ugye szeptemberig ez a fő témája a kormányzati kommunikációnak, hogy ideben minden rendben van, és valamit a behurcolással kell kezdeni. Na most ez azért gond, mert ugye tudjuk, hogy augusztustól kezdve már folyamatosan az országon belül terjed a járvány, tehát ez az adatokból világosan látszik. A kormány mégis szeptemberben még egyértelműen a határzára próbálja kezelni ezt a dolgot, ami nagyon jól beleillik a kormány általános évek óta folytatott, meglehetősen xenofób kommunikációjába, és magát a problémát meg teljesen félrelövi. Vagy egy ilyen dolog mondjuk az, hogy kitalálják a tavaszi adatok alapján, hogy az ember életekkel fogják mérni a második hullám sikerességét. Erre ráépítenek egy egész kommunikációs kampány. Ugye minden élet számít, meg ilyesmiket mondanak, és aztán szépen kiderül az, hogy totálisan félreértették az első hullám tanulságait, és kiderül az, hogy elképesztően magas lesz a halálozás a második hullámban. A sort még lehetne folytatni egy csomó mindennel, tehát mondjuk az is például, hogy teljesen egyértelmű, hogy egy sereg intézkedést hoznak azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéki önkormányzatoknak a politikai mozgásterét szűkítsék. Tehát mondjuk tavasszal egy fő célpont a főváros járványkezelése, és folyamatosan hibáztatják a fővárost olyan dolgok miatt, amik teljesen nyilvánvalóan nem a főváros hibái. Ősszel meg ugye megtörténik az, hogy elkezdik drámaian szűkíteni az önkormányzatok pénzügyi forrásait, és elkezdik ezért hibáztatni az önkormányzatokat, és aztán tovább mennek, ugye azt csinálják, hogy elkezdik ezt kiterjeszteni a megyei jogú városokra, amik között viszonylag sok az ellenzéki vezetésük. Itt is azért, mert politikai támadást akarnak indítani, és már arra készülnek, hogy hogyan fog ez hosszú távon kihatni az újraválasztási esélyeikre. Nekem ezzel nem az a problémám, hogy természetesen, hogy számít nekik a politikai következmény, egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, hogyha fölépít az ember egy ennyire személyközpontú, egyetlen személy köré felépített politikai rendszert, ahol szisztematikusan leépítik azokat a belső kontrollmechanizmusokat, amik lehetővé tennék, hogy a rendszer rugalmasan reagáljon az éppen aktuális kihívásokra, akkor ezeknek a hibáknak a következményeit sokkal jobban lehetne kezelni. És az igazság, hogy ez már megtörténik egyébként a menekültválság idején is, amikor valójában a magyar határvédelem teljes mértékben beomlik hetekre. Bezúdul egy csomó ember, és a magyar hatóságok a világon semmit nem tudnak csinálni. És hetekig a magyar kormány egyáltalán nem tud rá reagálni, és utólag kénytelenek arra ráépíteni egy olyan múlthamisító kampányt, ami arról szól, hogy valójában miért is volt olyan rettenetesen sikeres az, amit a magyar kormány mondott. De kénytelenek arra hivatkozni, amit mondott, mert amit csináltak, az egy tragédia volt. Közigazgatási értelemben hát minősíthetetlen volt a teljesítményük. Ugyanezt történik most ősszel is egy csomó mindenben, de persze már tavasztól kezdve ez zajlik folyamatosan a járványügyben, hogy azt látjuk, hogy folyamatosan próbálják utólag megszépíteni a dolgokat.
Szűz Zoltán Gábor úgy látja, hogy az a fajta a bürokráciára és szakpolitikai stábra nem hallgató, koncentrált, kommunikációs szempontokat figyelő politikai kormányzás, amely az Orbán kormányra a járvány alatt is jellemző volt, sokszor nagyon adhok, kiszámíthatatlan, nehezen értelmezhető és hatástalan lépésekhez vezetett. Erre példa a kormány tavaszi gazdasági mentőcsomagja, amelyet a gazdasági szféra és a szaksajtó is csak nehezen tudott értelmezni, a kormány pedig nem sokkal a bejelentés után kénytelen is volt változtatni a csomag tartalmán. Azzal a 444-en is sokat foglalkoztunk, hogy a magyar kormány járványügyi statisztikái mennyire átláthatatlanok, főleg más országok adatközléséhez képest. Viszont több esetből úgy látszik, hogy a kormány a saját döntéseinek megalapozásához sem rendelkezik megfelelő információkkal, vagy azokból nem megfelelő következtetéseket von le, mind az egészségügyi, mind a gazdasági válság kezelésére. Ahogy arról például a Direkt 36 írt, a kormányt is meglepte a növekedés visszaesése a második negyedévben, ami után Orbán Viktor teljesen átalakította a kormány politikáját, részben emiatt pedig jóval később vezették be a korlátozó intézkedéseket a második hullám alatt.
Több helyen idézem, nagyon szerettem a Palkovics Lászlónak azt a Magyar Hírlap interjúját, ahol 2020 áprilisában gyakorlatilag a modern magyar történelem egyik legsúlyosabb gazdasági visszaesésének pillanatában képes azt nyilatkozni, szerint ez nem lesz akkora probléma. És hogy persze hülyeségeket beszélnek a közgazdászok, de hát ők ugye ez élhető asztal mögött, íróasztal mögött ülnek, és fogalmuk nincs az életről. És ő bezzeg tudja, hogy mi van, mert ő már dolgozott az iparban, és bármikor föl tudja venni a telefonját, és beszélget emberekkel, és akkor kiderül, hogy mi van valójában. És ugye valójában nem az van, hanem pont az ellenkezője van. Ebben ez a durva, hogy nem mond igazat, és nem csak egyszerűen a közönségnek hazudik, hanem jól láthatóan tényleg fogalmuk nincsen. És ennek csak az egyik ismérve az, hogy ilyeneket mondanak. Próbálkoznak például a PM-nek is, van egy ilyen hetenkénti beszélése arról, hogy hogyan alakul a gazdaság. És mégis, még a PM-et is meglepi az, ami történik. Megdöbbentő tájékoztatás zajlik mondjuk nyáron azzal kapcsolatban, hogy mi történik a kiskereskedelmi vendéglátásban. Zajlik egy elképesztő propaganda hajdájárat azzal kapcsolatban, hogy valójában tele vannak a szállodák, és aztán utólag a KSH adataiból kiderül, hogy ez nincs így. Tehát ez még a belföldi helyzetre sem igaz. Messze túlbecsülik a saját lehetőségeiket, de a leges-leges legfontosabb jelennek a dolognak az, ahogyan a második hullámra felkészülnek. Itt ugye két dolgot kell látni. Az egyik, hogy alábecsülik a második hullámnak az egészségügyi kockázatait, és az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomást. Ez csak az egyik része. Ez egy fatális tévedés. Tehát ezt emberek ezreinek a halála függ össze azzal, hogy a kormány mennyire nem volt képes felfogni, hogy itt mi történt. És ezért egyértelműen ők a felelősek, mert akárki akármit mond, az, ahogyan demonstratíve, kifejezetten pimasz módon nem viseltek maszkot, lehetőség szerint egyetlen nyilvános szereplésükön sem, az, ahogyan rákenték az összes súlyos problémát az ellenzékre, az, ahogyan nem tájékoztatták egyébként a saját fideszes polgármestereiket sem egy csomó helyzetben, az, ahogyan szűkítették az önkormányzatok mozgásterét, egy csomó mindent, tehát itt effektíve ki lehet mutatni, hogy ezekben tényleg a kormányzat ott ártott, ahol tudott az egészségügyi helyzet kezelésének, de ez csak egy dolog. A másik, hogy ők komolyan azt hitték, hogy az ő intézkedéseik állította le a magyar gazdaságot a második negyed évben. És az a szomorú, hogy ez egy olyan dolog, amivel nagyon nehéz mit kezdeni, én tudom, mert látszólag valamennyire megerősítik őket az adatok. Mert mi van? Csinált a kormány valamilyen leállást? Valamilyet csinált. Volt egy történelmi méretű visszaesés a második negyed évben? Volt. Ugye? Látszólag logikus az összefüggés. Csak az a baj, hogy itt néhány nap is számít. Tényleg néhány nap is számít. Nagyon nem mindegy, hogy mikor kezd a magyar gazdaság leállni. Nagyon nem mindegy. És ez azért nagyon nem mindegy, mert ez befolyásolja annak a kérdésnek az eldöntését, hogy hogy mi okozza ezt a dolgot. Valójában a magyar kormánynak a képessége arra, hogy leállítsa a magyar gazdaságot, sokkal kisebb, mint ahogyan azt ők hiszik. Tavasszal azért lehetett leállítani annyira a magyar gazdaságot, mert az olyan cégek, mint a nagy autógyárak, azok le tudtak állni. Sőt, egyébként a kiskereskedelemben ugyanez történik. Tehát az történik, hogy Budapesten is és egy csomó más helyen olyan üzletek kezdenek bezárni maguktól, amik nem várják meg azt, hogy a kormány azt mondja, hogy akkor most zárunk. Tehát, és ez egy rettenetesen furcsa dolognak tűnik, de tényleg az van, hogy nagyon nem mindegy, hogy valami március közepe előtt vagy után kezd lezárni. És ez az a dolog, amit a kormány teljesen félreért, és hónapokig húzzák azoknak az egészségügyi szempontból fontos intézkedéseknek a meghozatalát, ami kellettek volna ahhoz, hogy lassítsák a járvány terjedését, vagy még időben megállítsák annak a növekedését. Azért, mert ők komolyan elhitték, hogy ők ekkora hatalommal bírnak a magyar gazdaság fölött. És ez egy nevetséges és egyúttal tragikus dolog. A saját propagandájukat teljesen megeszik.
Szűcs szerint az is vitatható, hogy a járvány első hulláma feltétlenül a kormány hatékony fellépése miatt volt kevésbé súlyos Magyarországon, mint számos nyugat-európai országban.
Én azt gondolom, hogy a magyar kormány ez nagyon nagy részt annak köszönheti azt, hogy sokan úgy értékelték, hogy relatíve hatékonyan kezelte ezt a helyzetet, hogy könnyű volt neki tulajdonítani agenciát, tehát azt gondolni, hogy az ő aktív közbeavatkozásuk befolyásolt az eseményeket, miközben az események nagyon nagy részt maguktól alakultak ki. Például nagyon feltűnő, hogy itt az egész régióban relatíve alacsony maradt a járványnak való kitettség tavasszal. És azért nagyon különbözőek ezek az országok itt a régióban. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz azt gondolni, hogy ezek következetesen hasonló és a nyugatiaktól következetesen hasonlóan eltérő szakpolitikai intézkedéseknek köszönhetően maradtak ilyen kevéssé érintettek a járvány első hullámától.
A politológus úgy látja, hogy a kormány kommunikációs és értelmezési törekvéseit segítette, hogy a gazdasági szereplők között és a közvéleményben is van egyfajta nyomás arra, hogy kisebbnek lássák a bajt, mint amekkora. A kormány pedig különböző eszközökkel befolyásolni is tudta ezeket a percepciókat egy bizonyos fokig.
Ugye ez mindegy egy kognitív diszonancia problémaként merül föl. Tehát úgy merül föl, hogy van valami, amit nem szeretném, hogy úgy lenne, vagy valami, amihez hozzászoktam, hogy nem úgy van, és nem tudok ezzel mit kezdeni. És a közelményben ez egy kicsit máshogy néz ki, mint mondjuk a gazdasági szereplők körében. Mert a gazdasági szereplők körében van egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon makacs sikervárás. A közvélemény, amennyire ezt lehet látni, sokkal hullámzóbb. Valószínűleg ennek is köszönhetjük a két lezárást, a tavaszit is, meg az őszit is. Mint ahogy most az, hogy hirtelen elkezdett átalakulni a magyar politika, ugye a nyitás körüli vitákra, vagy arra fókuszálva. De nagyon jól látszik, hogy ez a közvéleménynek ez a fajta hullámzása, ezt a kormány szisztematikusan manipulálja. Ugye itt jön ki az, hogy milyen mértékben beszűkült a független sajtó. Tehát az a körülmény mondjuk, hogy az ember megnézi, hogy mi történik mondjuk nyár végén, augusztusban, akkor olyasmiket fogunk látni, hogy emberek komolyan gondolják, hogy mondjuk hát igen, a járvány veszélyes, viszont utazni fogok. Tehát, hogy teljesen megpróbálják kiszorítani a saját életükből azt a problémát, ami egyébként létezik. És hogyha megnézed, hogy ez párhuzamos azzal, hogy a kormány ezekben az időszakban kifejezetten szeretné azt, hogy az emberek utazzanak belföldön, és ilyen üzenetekkel bombázzák a nyilvánosságot, akkor nagyon nehéz nem arra gondolni, hogy ebben az esetben a kormány egy olyan várakozást generál, amire majd később válaszolni fog, tudnék a lezárások késleltetésével. De ez a várakozás lehet, hogy más lett volna, hogyha a teljes kormányzat vagy rezsim irányított a média, nem azzal foglalkozott volna, hogy bagatelizálja mondjuk nyár végén a járvány veszélyt. Vagy meg kell nézni egyébként azt, hogy milyen elképesztő mennyiségű troll foglalkozik azzal, hogy bármilyen járvány témájú cikk alatt leírja azt, hogy na már megint riogatnak. És nem azt látom, hogy ezek mind kormányzati trollok, de minden esetre nagyon feltűnő az, hogy fel vannak címkézve az ilyenfajta szövegek, egy olyan keretbe vannak helyezve, hogy ezek nem a valóságról szólnak, hanem ezek riogatások. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy a közvéleménynek ez a fajta ellenállása a járvány komolyan vételének, az bizonyos szempontból sokkal kevésbé makacs, mint más szereplőké, tehát tényleg egy sokkal volatilisebb valami, nagyon ki van téve a kormányzati média manipulációjának, meg a kormányzati kommunikáció hatásainak, és persze ez a harmadik dolog, hogy emberileg nagyon is érthető, mert hát ez egy olyan közegben vagyunk, ami teljesen érthetetlen az egyén számára.
Az egyik kiemelten fontos kommunikációs eszköz a kormány számára a nemzeti konzultáció, amelyet a járvány idején is elővett. Illés Gábor és szerzőtársai szerint pedig a rendszer megértésében alapvető fontosságú ez az intézmény.
Volt egy tavaly megjelent könyvünk az Orbán rezsim működéséről, és abban ugye a konzultációt. Tehát amellett érvénk, az egész rezsim az egy plebisciter vezérdemokrácia, és a plebiscitum, vagy a népszavazás, mondjuk úgy, hogy népszavazásnak gyakorlatilag egy sajátos formája ez a nemzeti konzultáció. És ugye ennek az a szerepe egyfelől, hogy hát nyilván, mint a klasszikus bonapartista eszközként növeli a vezetőnek a legitimitását, a vezető cselekedetének a legitimitását, tehát oda lehet rakni, nem tudom, egy intézkedés mögé azt, hogy ezt mondjuk 1.600.000 visszaküldött nemzeti konzultációs ív támogatja, jó? Tehát van egy legitimáló szerepe az egésznek. A másik az, hogy viszont úgy tűnhet, hogy ez egy ilyen alulról fölfelé, a nép felül a vezető felé irányuló utasítás. Másfelől viszont tudjuk, hogy erősen hát formáltak a kérdésfeltevések, hogy úgy mondjam, és többnyire igen nem válasz lehetőségek vannak. Tehát amikor válaszol egy állampolgár, nyilván már meghatározza a politikai vezető számára, hogy hát pontosan mit is fog mondani, vagy milyen dimenzióban is tud itt mozogni. Jó, tehát ennyiben szerepe van a konzultációknak abban is, hogy hát formálják a saját tábornak a percepcióját, illetve hát van egyfajta ilyen sajátos, mondjuk úgy, hogy intézményi szerepe is, tehát mondjuk a szavazói adatbázisok frissítésére is alkalmasak ezek a konzultációk.
Az első hullám után, de még a második hullám előtt szervezett, a járványügyi intézkedésekről szóló konzultációnak az volt a szerepe, hogy megalapozza a kormány a gazdaság védelmére fókuszáló, ezért kevésbé szigorú lezárásokra építő politikáját. A miniszterelnök és több kormánytag el is kezdett arról beszélni, hogy a konzultáció eredményei szerint az emberek nem akarnak lezárást. Amikor viszont nyilvánosságra hozták a konzultáció számszerű eredményeit, egy egészen másképp kezdett el kirajzolódni. Az október 9-én publikált eredmények szerint a visszaküldők 59%-a támogatta a kijárási korlátozások bevezetését, 61% az oktatási intézmények bezárását, 78% a távolságtartás elrendelését és 79% a rendezvények korlátozását. A második hullámban az első kijárási korlátozásokat viszont csak november 4-én rendelték el. Vagyis a kormány úgy használta fel a saját politikájának igazolására a konzultációt, hogy annak eredményei azt nem igazán támasztották alá.
Igen, hát ez egyértelműen mondjuk oda kapcsolódik, vagy annak egy másik megjelenési formája, amit mondtam, hogy ez végsősorban egy ilyen top-down vezetői eszköz arra, hogy valahogy a saját cselekedetét próbálja legitimálni, és ilyen téren, hogy mondjam, abszolút, ez egy nem átlátható módja a nép véleménnyel kikérésnek szemben mondjuk a népszavazással, ugye nincsenek jogi kötöttségek, mondom, az átláthatósága is korlátozottam. Így a vezetőnek megvan arra a lehetősége, hogy szelektáljon akár az eredmények között, vagy csak egészen általánosan azt mondja, hogy hát a magyarok ezt kérték, jó eséllyel nem fogják a saját táborának hívei visszakeresni az eredményeket. Tehát ez egy, úgy mondom, hogy míg az, hogy mondjuk adott esetben a kérdések tendenciózusan vannak megfogalmazva, és csak igen-nem módon lehet rá válaszolni többnyire. Ez egy ilyen finomabb módja a népi akarat formálásának, ez a fajta szelektivitás, amit említettél, ez pedig hát erőteljesebben húzza azt alá, hogy voltak éppen a célja ennek az intézménynek az, hogy a vezető mozgásterét bővítse, hogy ez legfeljebb egy nagyon kismértékben tekinthető tényleges responszivitásnak a népi akaratra.
Nemrég elindult egy újabb konzultáció, ezúttal az újranyitás kérdéséről. Közben viszont a kormány arról is elkezdett beszélni, hogy Magyarországon a járvány a második, után a harmadik hullámba lépett.
Azt gondolom, hogy a nemzeti konzultáció mind a két esetben nagyon rossz időpontban van. Tehát, hogy mind a két esetben olyan tapasztalatok alapján próbálja a közvéleményt valamifajta intézkedéscsomag legitimálására használni, amikor már világos, hogy azok az intézkedések elkésettek. Tehát, hogy nagyon jól látszik, hogy mondjuk a nyitást próbálják előkészíteni, pont akkor, amikor sikerült a magyar kormánynak elérni a harmadik hullám elindulását. Én nem gondolom azt, hogy olyan nagyon könnyű megmondani, hogy ennek mi az üzenete. Azzal együtt is, hogy én érzékelek személyesen ebben egy nagyon erős felelősség áthárítást, ami szerintem visszataszító egy ilyen rendszer részéről. De ugyanakkor az is hozzátartozik a történethez, hogy aki ezt érzékeli, az jó eséllyel nem rajong a kormányért. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy ez a fajta negatív üzenete mindenki számára egyformán érvényesül, de abban biztos vagyok, hogy maga a gesztus, az valóban egy menekülés a felelősség elől. Csak, és szerintem ez az igazán fontos része a dolognak, hogy a konzultáció rossz kérdéseket tesz föl, rossz policikre akar felhatalmazást kérni. Ez egy nagyon megkésett dolog, és ez megint egy jó példája annak, hogy mi történik akkor, amikor nem bízol a saját szakaparátusaidban, hanem helyette politikai kormányzást folytatsz, és egyszerűen nem áll rendelkezésedre a megfelelő szaktudás, és egyáltalán intézményi háttér, hogy képes legyél viszonylag szinkronban lenni az eseményekkel. Mert nem az a durva ebben a közvéleményérzékeny kormányzásban, hogy érzékenyek a közvéleményre, hanem az, hogy mennyire nem képesek ezt a közvéleményi érzékenységet összehangolni a helyzet tényleges igényeivel. És az a közel 15 ezer halott, az nagyon nagy részt ennek köszönhető.
Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a kormány az elmúlt egy évben számos olyan döntést hozott, a felsőoktatás átalakításától a heteroszexuális család alkotmányba emelésén át, az egészségügy és az agrárium reformjáig, amelyeknek nagyon kevés vagy semmi köze nincs a járványhoz, viszont beleillenek a kormány hosszabb távú politikai stratégiájába. Ezeket tehát nemhogy lassította vagy megállította volna, de még talán föl is pörgette a járvány.
Valószínűleg az, hogy most állandóan napirenden van a járvány, ez egyrészt bizonyos mértékig el is tereli a figyelmet ezek az intézkedésekről, másfelől nem lehet tüntetni, de ezek azt hiszem inkább a rezsimnek az általános működési logikájából következnek. Tehát mondjuk említettél egy kifejezetten identitáspolitikai, táborerősítő, polarizáló kérdést. Az egész agrár átalakítás, az új agrár egyetem létrehozása az úgy tűnik, hogy ugye hát szavazatszerző cél, tehát a vidéki tábornak a megerősítése az elsődleges cél vele. Ja, és hát az egyetemi átalakítások, a Fidesz közeli kurátorok bekerülése az egyetemi vezető testületekbe, ez pedig annak mi úgy neveztük, hogy prebendális logikának a folytatódása, tehát egy olyan logika, ami nem általános, személytelen, kiválósági szabályok szerint kerülnek emberek pozícióba, hanem személyes kapcsolatok és függőségek hálója hatja át a rezsimet, ez pedig annak a folytatódása. Tehát én azt látom, hogy igazából legfeljebb színezte a járvány, vagy még kedvezőbb környezetet biztosított ezeknek, de ezek az intézkedések nekem úgy tűnik, hogy a rezsim általános logikájába illeszkednek.
Ezek szerint a járványban eltöltött egy év, és az a még jó pár hónap, amíg a koronavírus lesz a legfontosabb kérdés az országban, semmit nem változtatott az Orbán rendszer működésén. Sőt, még erősebben is jön ki a rezsim ebből a válságból, és vág majd bele a 2020-as kampányba? Beszélgető partnereink között ebben is van némi vita.
Igazából én azt gondolom, és amellett érveltünk a tanulmányban is, hogy érdemi változása a rezsim működésében az nem történt. Tehát ugyanúgy ez a fajta prebendális hálózatoknak a kiépítése folytatódott, ugye ez folytatódott, nem tudom, tehát gazdaságban is mondjuk ugye az új nagybank létrehozásával, ugyanúgy a kormány közeli nagyvállalkozók tulajdonszerzése is folytatódott, ugye erre vannak adatai a Korrupciókutató Intézetnek is, illetve ugye oknyomozó újságírói cikkek is megjelentek ez ügyben, hogy a járvány alatt ez hogyan folytatódott. Ugyanaz alapvetően egyébként a, hát mondjuk így, hogy narratív kerete az Orbáni kormányzásnak, ezt mi ugye a korábbi könyvünkben populista mítosznak neveztük, ami ugye nagyjából arról szólna, hogy van egy kettős hős, a vezér és a nép, és hát ők küzdenek egy kettős gonosszal, a nemzetközi elitekkel és az ő hazai kiszolgálóikkal, és ez gyakorlatilag hát már megjelent a gazdasági világválság kapcsán, aztán migrációs válsággal folytatódott, és igazából ez egy nagyon rugalmas ilyen hát történetmesélési séma, hogy úgy mondjam, és igazából amit tenni kell az az, hogy behelyettesítjük a szereplők neveit a megfelelő helyekre, és ezáltal akkor gyakorlatilag végtelen mennyiségben újra lehet hasznosítani ezt a történetmesélési sémát, és alapvetően mondom még egyszer, ez a narratív keret is megmaradt. Ezen túl, ami változás történt, az legfeljebb az, hogy és ez nyilván ezeknek az igénye következik a 19-es önkormányzati választások eredményéből is, hogy hát a járvány mondjuk új eszközöket, vagy új indokokat adott a kormányzatnak arra, hogy az önkormányzatoktól mondjuk miért és mennyiben szükséges eszközöket elvonni, és hát még el is, tehát el lehet fogadni persze, hogy szükség van a védekezéshez áldozatokra. Ugyanakkor, ami fontos, és nyilván itt a politikai logika az egészben, hogy a mozgástere a kormány oldalnak, meg az ellenzéknek ugye nagyon aszimmetrikusan szűkült, tehát sokkal komolyabb érvágás politikai téren az ellenzéknek ezek az elvonások, mint mondjuk a kormánypártnak, vagy a kormányközeli önkormányzatoknak lesznek várhatóan. Úgyhogy a lényeg, hogy szerintem alapvetően, és emellett érvetünk, hogy kontinuitás mutatkozik az Orbán rezsim működésében. Igazából ami változást hozhatna talán, az a gazdasággal kapcsolatos állampolgári percepciók átalakulása, tehát hogyha a válság gazdasági hatásai ezt ki tudnák váltani. Ugye ezért próbál ezen küzdeni a kormányzat, és ezért is hát került a gazdasági évnyitó például megrendezésre, és gondolt ennek, vagy szánt ennek fontos szerepet a miniszterelnök, szemben például az évértékelővel, mert hogy ezt a fajta percepciót, hogy a gazdaság jól működik, ezt fenn kell tartani. Ha ez elvész, az például lehet, hogy hozhatna érdemi támogatottság csökkenést és a rezsim természetének megváltozását.
Sokszor, főleg akik nem szeretik ezt a rezsimet, szoktak ilyen Hitler analógiákkal élni, amit nagyon sokakat idegesít. Nekem nagyon sokat segített ennek a helyzetnek a megértésében egy másik, nem sokkal hízelgőbb analógia. Az, ahogyan a sztálini vezetés reagál 41-ben a német támadásra. Hogy tudnélik, teljesen félre számolják a németek szándékait. Totálisan el vannak tévedve azzal kapcsolatban, hogy milyen irányban, mekkora erővel, hogyan támadnak majd. Totálisan félrebecsülik a saját lehetőségeiket. Nagyon-nagyon-nagyon rosszul szervezik meg, és nagyon rosszul tervezik meg a háború első néhány lépéseit. Amikor elindul a háború, akkor részben tagadják a valóságot, részben pedig a valósággal kapcsolatban nem lévő ambiciózus támadási parancsokat osztogatnak. És katasztrófa követ, tehát hónapokon keresztül írtózatos hibák következnek. És ez a fajta korlátozott reagálási képesség, meg a valósággal való nagyon laza kapcsolat, szerintem problémája minden olyan rendszernek, amelyik ennyire központosított és ennyire egyszerű vezetés alatt van. Nem azt mondom, hogy ez egy két ugyanolyan rendszer, természetesen ezt nem akarom mondani, csak azt, hogy olyan szempontból szerintem nagyon tanulságos ez az analógia, hogy azok a típus hibák, amik megjelennek egy sztálini diktatúrában, azok megjelennek kevésbé diktatórikus, de hasonlóan személyközpontú és centralizált vezetési struktúrákban. És persze az analógiának az egyik érdekessége az, hogy végül Sztálin megnyeri a világháborút, tehát hogy ez nem feltétlenül végzetes egy ilyen dolog, de én azt gondolom, hogy iszonyatosan megnehezítette az Orbán kormány a saját dolgát. Tehát azt gondolom, hogy például az, ahogyan mondjuk a tavaszi helyzetre reagált, az olyan gazdasági következményekkel járt, és most nem a visszaesésre gondolok, hanem arra, hogy nem voltak hajlandók társadalom tényleges gazdasági, szociális problémáit kezelni, hanem mindenféle unortodox megoldásokkal próbálkoztak. Vagy például, hogy óriási erőforrásokat költöttek a saját gazdasági hátországok megmentésére. Tehát mondjuk a Mészáros Birodalomban olyan pénzt kellett beleönteni, ami egészen megdöbbentő. És még ki is terjesztették ezt a gazdasági hátországot, amivel ugye az a baj, hogy valószínűleg ez a gazdasági hátország nagyon rosszul működik, ha ennyi pénzt kell belerakni ahhoz, hogy meg lehessen menteni. Vagyis olyan plusz terheket vállaltak magukra, és olyan másodlagos negatív következményei lesznek a járványkezelésüknek, ami hosszú évekre folyamatosan lépés hátrányba hozza a rendszert. És én erre azt gondolom, hogy nagyjából kétféle forgatókönyvet látok, ami valószínű. Az egyik az az, hogy olyan mértékben megerősödik az ellenzék, és olyan mértékben gyengülni fog a rendszer, ami növeli majd a nyomást azon, hogy a választások ne legyenek tiszták. Eddig sem voltak fair választások Magyarországon 2010 óta. Nagyjából ez egyre egyértelműbb, hogy újabb és újabb beavatkozások a választási rendszerben, meg a politikai versengés feltételeibe a választásoknak ezt a fajta méltányos részét ezt törölték. De az, hogy tömeges választási csalás történhessen, ez egy célzott politikai erőszak alakuljon ki, hogy esetleg a választási eredményeket át kelljen írni. Ezek mind olyan dolgok, amik teljes mértékben távol voltak a magyar rendszertől. De hogy léteznek ilyenek a világban, azt nagyon jól láttuk most, hogy Belarusban. Ez nagyon erősen meg fogja szerintem növelni, vagy ez egy nagyon-nagyon valószínű forgatókönyv, hogy megerősíti ezt a nyomást rajtuk, azért, mert a politikai versengésben az a fajta egyenlőtlenség, amit ők mesterségesen kialakítottak, hogy igazából minden nekik kedvez, azt most ez a járványhelyzet és a járványhelyzetre adott rossz reakcióik, főleg gazdasági, de más tekintetben is rossz reakcióik, azt most valamelyest kiegyenlítették. És hogyha elindul egy ilyen lefelé tartó folyamat, az ellenzék elindul valamelyest fölfelé, nem kell nagyon megerősödni, mert az ellenzék nem olyan gyenge, eddig sem volt olyan rettetesen gyenge, csak széttagolt volt. De ez a folyamat beindul, akkor egy további autokratizálódási nyomást helyez a rendszer. Én ezt látom személyesen talán a legvalószínű forgatókönyvnek, és egyúttal a legfélelmetesebb forgatókönyvnek. És van a másik lehetőség, amivel kapcsolatban én szkeptikus vagyok, de persze nem vagyok egy jó hús, tehát nem tudom, hogy mi történik. Elképzelhető, hogy eltűnik a járvány, beindul egy csodálatos gazdasági újjáépülés, nem csak itt, de egész Európában, meg az Egyesült Államokban, szóval beindul egy ilyen globális emelkedés, és ez egy olyan fellendülést hoz a magyar gazdaságban is, és úgy általában a gazdasági szereplők közérzetében és a közvélemény hangulatában is, ami lehetővé teszi mondjuk majd ezt az Orbán rezsim számára, hogy ahogyan 2012 után, meg 2016 után mégiscsak magabiztosan megnyerjék a választásokat, anélkül, hogy érdemben kellene rontani a politikai rendszerben a szabadságfogókat. Én azt gondolom, hogy ez benne van, de őszintén szóval ezt kevésbé tartom valószínűnek, ehhez túl sok minden szól ellene. Én az első forgatókönyvet sokkal valószínűbbnek tartom. Meg jobban is félek tőle.
Ennyi volt már a pozitív. Nem sokára majd újabb adással jelentkezünk. Addig is olvassátok a cikkeinket, nézzétek a videóinkat, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok!